elmondtátok nekem, hogy hát bizony hamarosan 10 éves a Kutyonfit társulat. Nagyon sokaknak egyértelmű, hogy ti házasok vattok, de hát akkor hogy működik a Kutyonfit társulat? Hogy alakult 10 éve, és hogy milyen fejlődésen mentetek keresztül?
Hát szerintem elég nagy utat tettünk meg a legelső műsorunk óta, ami egyébként mai napig színpadon van. Ugye hát az egész onnan indult, hogy Mónika akkor már egy ideje otthon volt a gyerekekkel, anyaságin. Én akkor fejeztem be a profi táncos karrieremet az Ifjú Szívekbe, és szerettünk volna színpadon lenni. Én akkor is már nem csak táncosként, hanem alkotóként is működtem, tehát koreográfiákat, műsorokat szerkesztettem, készítettem együtteseknek, és volt pár műsor ötletem. És akkor gondoltam, hogy ezt valamilyen szinten meg kéne csinálni, ez konkrétan a Betyároknak az életéről kis műsor. Én felvázoltam Mónikának, hogy mi lenne, ha ilyet csinálnénk, és akkor először több emberbe gondolkodtunk, egy viszonylag egy kamara fölállásba, de aki nem tudják mi azt, tehát ilyen 3-4-5 párba, de aztán nagyon gyorsan rá kellett jönni, hogy ez nem fog működni, se anyagilag, se logisztikailag, se hogyan, mert az már gyakorlatilag egy működő együttesnek kell, hogy legyen. Mónika pont akkor járt Waldorf képzésre, ugye a pedagógus képzésre, és hát ott helyi erők csalló közből elég sokan voltak. Rebro Ági is oda járt Pozsony püspökiről, gyorsan kiderült, hogy ő még viszonylag régen bábozik gyerekekkel is, és ő maga is szokott. Rögtön felcsillant bennem így a szikra, hogy bábok, mert addig az nem jött bele a képbe, hogy mi lenne, hogyha a szereplőket bábokkal oldanánk meg, és akkor mindjárt megvan a dolog. Le is ültünk hárman, Mónika felvázolta egy út során Áginak, amikor mentek Pestre, hogy mi lenne, ha őnek ezt tetszett, aztán leültünk, megbeszéltük, gyakorlatilag ez mint szeptemberben lezajlott, október tájékán nekiugrottunk a műsornak, és januárban már be is volt mutatva a műsor, ugye akkor még tényleg nagyon kezdetleges volt, tehát így kerestük magunkat, hogy mit, hogyan, miképp. Volt egy elképzelés, hogy ez kicsit komédiás vonalat vigyük, de azért ne is annyira, és akkor ezt, én először azt hittem, hogy ebbe egy 20-25 előadás van benne, és aztán más dolgot kell csinálni. Hát nem így lett. Nagyon gyorsan jött a kérés, főleg az óvodák részéről, hogy is, mert ez nem igazán egy jovis műsor, azért ezt tegyük hozzá, tehát a Betyároknak a életükről nem egy jó gyerekek voltak, ugye ma így sokan a Betyárok, az ilyen nemzeti romantizmussal gondolnak rá, hogy milyen szép élet, de hát ezek közönséges bűnözők voltak, gyilkosok egy némelyik, és hát erre is rávilágítunk a műsorba. De gyorsan neki is ugortunk, és már májusban be is mutattuk a Elvarázsolt királyt, és azt mondtam, hogy egy merőben másfajta műsor, és azt már ketten csináltuk, azt direkt úgy csináltuk, hogy akár egy ovis csoportszobába elférjem, és aztán gyakorlatilag elindultunk a lejtőn lefelé is, vagy felfelé. Felfelé, és aztán gyakorlatilag azóta nincs megállás. De hát mindegyik műsorunk műsoron tartjuk, repertoáromban, ezzel magunkat is egy kicsit szórakoztatjuk. Tehát nem az van, hogy mostan két műsort játszunk körbe-körbe-körbe.
Mónika, hogy működik ez a párkapcsolat szintjén? Ki miért felel, mit csinál, mi az ő feladata?
Valójában az az igazság, hogy Tomi mindig az alapötlet, és ő adja a dolgoknak a keretet, ő találja ki, hogy mi is legyen. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon kreatív, találékony és friss szemmel tud ránézni egy színházi dolgokra. És amikor már ő túl van egy munkafázison, akkor én azt a keretet segítek megtölteni tartalommal. Emiatt sokszor úgy is éreztem, hogy az én szerepem talán kevesebb vagy kevésbé fontos a társulatban, mint az övé. A karantén alatt pontosan azt éreztem, hogy ebben is megerősödött az önbizalmam. Paja Beának elvégeztem egy kurzusát a Szeretem az ötleteimet címmel. Pontosan ezért jelentkeztem rá, mert úgy éreztem, hogy én nem vagyok olyan ötletgazdag, mint a Tomi, akiből így folyik, így árad, így mindent tud jobban, meg másként csinálni, meg olyan friss szemmel tud nézni a dolgokra, és ott a Bea abba erősített meg, hogy nem, hogy ez egy nagyon különleges feladat, hogy meghallgató embernek lenni, hogy amikor valakivel megszületik egy ötlet, hogy akkor én vagyok az, aki meghallgatom őt. Lehet, hogy nem kell mondanom semmit, de az is lehet, hogy egy pár jól irányzott kérdéssel neki is rávilágítok dolgokra, úgyhogy ez így fölértékelődött lenne, hogy igenis én egy műsor születésének az első fázisában én inkább a meghallgató ember vagyok, aki úgy megpróbál elképzelni, amit Tomi tisztán lát maga előtt, én még akkor nem. Aztán én kérdezek, van úgy, hogy Tomi itt is új irányba tereli, vagy új dolgokat fedez föl a kérdéseim által, és aztán én, ahol leginkább az elememben érzem magamat, az a színpad. Engem küldtek gyerekkoromban szavaló versenyre, de én rettentő stresszes voltam, és semmi örömömet nem leltem, hogy kilöknek a színpadra jóformán, és akkor el kell mondani. Tehát ez akkor nem szerettem, és most számomra is meglepetésként ért, hogy kiderült, hogy én nagyon szeretek színpad létezni, és nagyon tudok, és persze tánc ez egy alap, de hogy mennyire jól esik, hogy színészkedhetek, és így és a színészkedésben tudtam most nagyon-nagyon kiteljesedni.
Hadd mondjak annyit, hogy nemrég már többször hallottam azt az interjút Zsurászki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfussal, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a művészeti vezetőjével, és gyakorlatilag így felnevettem a tévé előtt, hogy nálunk is pont ugyanígy van, ahogy ő mondta, hogy ő náluk, hogy nálam vannak az ötletek, de nem vagyok a művelt, mint Mónika. De tényleg így van, hogy én kitalálok dolgokat, minden, és akkor mondja, hogy ja, de akkor ez ebbe és ebbe a darabba, ilyen és ilyen szép irodalmi műbe, az így van, de ezt nem lehet, mert az nem az a kor, meg én, és én nagyon intuitívan dolgozok, tehát, hogy ami az eszembe jut, aztán persze, aztán helyre rakjuk azokat a kockákat, téglákat, de ebbe hát ő a magyar történelem szakos tanár, tehát ő az Észa családban ilyen szempontból. Én meg csak otthon vagyok, vagy egy másik, vagy egy Kőhalmit idézzük. Után szabadon. Úgy szoktuk mondani interjúkban az igazság, hogy Mónika az örök királylány, én pedig a művészeti vezérigazgatót.
Jó kis szereposztás. Az az igazság, hogy én nemrég találkoztam veletek a színházban, ugye voltunk egy darabon, egy monodrámán, és én a Tomit annyira nem is ismertem, mint Mónikát. És akkor, amikor megláttalak titeket együtt, akkor arra gondoltam, hogy ők azok az emberek, akik gyönyörűen beleillenének abba a rovatba, amit én most viszek, ugye, a kilépni a sorból. Ott ti aztán tényleg jelentős mértékben eltértek attól, ahogy az átlagember dolgozik, és amilyen mondjuk egy hivatást választ, és azt végigviszi az ember egy életen át, hogy ti nem csak a formát, amit választottatok, egy abszolút kirívó eset, hanem valóban a megközelítés, a felfogás, és éppen a kapcsolódásodok által is teljesen nem egy átlag életetek van.
Igen, tehát valójában a mi előadásaink műfajteremtő erővel is bírtak, mert ugye több eszközt is használunk, ugye alap volt a néptánc, ahhoz természetesen jön az éneklés, ugye amit szintén csiszolunk, mert járunk énekórákra, jött hozzá a színészkedés, ugye még az elején ott voltak a bábok, tehát most azóta már vannak követőink, akik ugyanígy ezeket az eszközöket használják, de persze sose lesz ez egyforma, mert mindenki azt tudja, ami belőle jön, úgyhogy ez természetes. Hát, amikor úgy elkezdődött ez a karantén, akkor azért egy picit volt bennem egy ilyen méreg, vagy nem is tudom, hogy pont valójában az lenni a lényeg, hogy mindenki a saját belsejéből kiindulva megtalálja az, hogy mi végre született a földre, és pont azok, akik már ezt úgy kezdjük kapizsgálni, hogy ráléptünk a saját utunkra, pont minket szivatott meg ez a helyzet legjobban, és tehát lehet, hogy pont mi kaptunk hozzá erőt, hogy ezt így végig tudjuk vinni.
Én azt gondolom, hogy mind akadály, vagy sziklatömb, amit így ránk zúdítanak, bármilyen élethelyzetben is vagyunk, az egyfajta próbatétel is, és talán éppen azért, hogy tudjuk-e, hogy hol állunk, és merre indulunk.
Igen, mondjuk én a karantén alatt is azt éreztem, hogy én megerősödtem a társadalmi önbizalmat is, mert ugye előtte én is hajlamos vagyok mindig azt, hogy mind kell még javítani, és akkor azt gyúrjuk, és akkor csináljunk, és megyünk énekorára, meg színészórára, mert mindent javítunk, és minden egyre jobb legyen, és ilyenek, és akkor így részenként látom, hogy persze nem éneklünk úgy, mint egy énekes, aki csak a színpadon áll és énekel, nem játszunk úgy, mint egy végzett színművészet, és nem bábozunk úgy, mint egy bábművész, és aki ezeket ugyanúgy részekbe akarja nézni, az ezer hibát találhat a mi munkánkban, de hogyha egészében nézzük az egészet, amit azt az érzést, meg azt a energiát, amit ad, akkor az rá kellett döbbennem, hogy igenis, hogy ez önmagam előtt is el kell ismerni, hogy jó, amit csinálunk.
Tomi, te ezzel hogy vagy? Neked a karantén mit adott? A feleséged azt mondja, hogy ugye bele tudott erősödni ebbe, amiben vattok, amit megteremtettetek együtt. Nálad ez hogy alakult?
Valahol nyugalmat nem adott, hát azért ugye már beszéltünk az elején, hogy nekünk az egzisztenciánk függött így hajszálon gyakorlatilag, és még mai napig bár most már egy kicsit dolgozhatunk, de azért sehol nem vagyunk a tavaly ilyenkori magunkhoz képest, ami a előadás számokat vagy más dolgokat illeti. Ugye, de karantén alatt mi nem álltunk le, tehát aztán Mónika mondott, hogy megerősödött, mivel egy kicsit több időnk volt a dolgokra, így arra is, hogy többet néztünk, ugye színházi előadás, meg kollégák kerültek fel a netre is, azért mi nagyon korán, tehát még gyakorlatilag Magyarországon még el se indult a karantén, mi már akkor már online műsorra jelentkeztünk március 15-én, és onnantól fogva gyakorlatilag heti szinten, és nem igazán online műsorra, hanem élő online műsorra, tehát ez az különbség, hogy valamit leadok egy régebbi műsort, vagy igen, akkor délután szombat 3-kor mi ott álltunk a színpadon, az Akecsi Művelődési Ház színpadán, és bejelentkeztünk, és élőben lenyomtuk az előadást, ezáltal is egy kicsit visszahoztuk a élő előadásának a tüzét, tehát ez nem volt olyan, hogy akkor megállhatok. Persze aztán legvégén sajnos muszáj volt két előadást úgy megcsinálnunk, mert azt viszont technikailag nem lehetett kivitelezni, hogy élőbe csináljuk meg, de a többit azt élőbe csináltuk. Nos, visszatérve ide, hogy végignéztünk egy csomó olyan gyerekműsort, amit évközben esélyünk nincsen, mert ugye vagy mi öltözünk és készülünk az előadásra, hogyha egy fesztiválon vagyunk, vagy nem tudunk eljutni ilyen helyekre. És hát rá kellett döbbenni, hogy olyan előadó művészeti csoportok, olyan színházak, akik így hihetetlen magasan rangsorolják magukat a top 10-be, és akkor így néztük, volt amelyiknél, azt mondta, hogy hú, de szar. Persze voltak hihetetlen jók. Nem általánosítani kell ebből, hogy mindenki rossz, csak egyszerűen voltak olyanok, hogy akkor én teljesen le voltam döbbenve. Ugye a visszajelzésekből, amit kaptunk a online adásokba, ott kellett rájönni, hogy emberek is, azt mondta, Monika mondta, hogy látják, hogy mennyire jó ez. Minden maga hibájával, tehát tudjuk, hogy nem vagyunk képzett énekesek, tudjuk, hogy nem vagyunk színészek, bábművészek, táncosonok táncosok vagyunk, az igaz. Abba lehet a legkevésbé belekötni, bár bizonyára abba is bele lehet. Egész évben látjuk a dolgot, és megpróbálunk e felé menni, hogy akkor egy tényleg egy egészet, és akkor így a 10 év is betetőződik, és akkor így megtudjuk a nevünket, ami annó egy ilyen üres fehér doboz volt, hogy Kuttyonfi társulat, mert azt akartuk, hogy semmit se jelentsen, hogy ne tudjanak asszociálni semmire, hogy ez mostan mi, hogy akkor most már lassan tele lesz, legalábbis 3/4 van ez a doboz velünk.